Istennek igéjét, az apostolok cselekedeteiből fogom felolvasni a 8. rész 26. verséből egészen a fejezet végéig. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra. A menjél fel. Ő feltelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Isten imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetséget kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember. De örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az Azótuszba került, és végigjárta valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, még Cézáreában nem ért. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Barátom, miért jöttél? A héten először hallgathattam hát élőben, hát internetről Wilhelm Busch-nak a ige hirdetését, és hát Judit a feleségemmel végigmosolyogtuk, mert körülbelül ez volt a stílusa. Jó, vehemensen mondta magáét. De mégis van benne valami, miért jöttél. Egy történetről hallottunk, egy szerecseny komornyiknak, egy fő komornyiknak az életéből, aki kétszer 2000 kilométert tett meg. Egyszer megtett 2000 kilométert, hogy valamit elérjen. Miért jöttünk? Ugye mindannyian utazunk, sokat utazunk, mai ember általában sokat utazik. Valaki a munkahelyére nap mint nap akár másfél órát, egy kilométereket, valaki a gyülekezetbe 10, 20, 30, 60 vagy akárhány kilométert. Miért? Miért? Itt van egy ember előttünk, egy etióp szerecseny, egy főrangú ember, a Kandakénak a főembere, egy pénzügyminiszter gyakorlatilag. A Kandaké csak annyit jelent, hogy mint az etióp vagy az Egyiptomban a fáraók, vagy a rómaiaknál a Cézár, tehát egy magas, a legmagasabb titulus az országban. Egy pénzügyminiszter. Van rá lehetősége, van rá kerete megtenni egy hosszú-hosszú utat. Hát ítével ment, mert egy kocsival ment városból városba, de hát ez az ítél nem lehetett annyira kényelmes, nem volt talán légkondi, és ki tudja, hogy hány porvihar, hány meleg nap volt, milyen hőmérsékletbe kellett utaznia. Gyakorlatilag ez a történet, amit ma hallottunk és amiről beszélünk, egy három részes sorozatnak az első része. Hihetetlenül fontos három rész van előttünk a Bibliában. Itt egy olyan emberről olvasunk, aki már találkozott a zsidó vallással. Aztán a következő részben, a 9. évben Saul megtéréséről, Pál apostol megtéréséről olvasunk, és a 10. részben pedig Kornéliusnak és a családjának, háza népének megtéréséről. Hihetetlen fontos. Talán föl sem mérjük azt, hogy mennyire fontos ez. körülbelül ugyanannyira fontos, mint amikor Pálnak éjjel álmában megjelenik egy makedón férfi, és azt mondja, hogy hozd át az evangéliumot Európába. Itt nem kevesebbről van szó. A kandaki főember, ez a pénzügyminiszter, ez kapcsolatba állt már, kapcsolatba került már valahogyan, valamilyen úton, módon a zsidósággal, hiszen azért indul el Jeruzsálembe. Aztán a következő részben Saulnak és zsidónak a megtéréséről olvasunk. És a következőben egy római, egy teljesen pogány embernek a megtéréséről. Addig el sem lehetett azt képzelni, hogy itt pogány emberek megtérjenek. Eddig mindig zsidó származású embereknek, vagy görögül beszélő zsidó származású embereknek szólt Isten igéje, és az evangéliumra megtértek aztán. És ezzel gyakorlatilag Istennek a végső akarata teljesedik be, aki azt mondta, hogy azt akarom, hogy a világ minden emberre üdvözüljön. Ugye visszamegyünk Noé idejébe, amikor jött az özönvíz, azt olvassuk, hogy 8 ember menekül meg, Noé, felesége, 3 fia és feleségei. Noé-nak a fiai Sém, Kám, Jáfet. Tehát okos emberek, akinek sok ideje van és sok dolgot tudnak a Bibliából kiolvasni, azok levezették a Mózes első könyvének 10. részéből és a többi nemzetség táblázatból is, hogy valójában kik a mai emberek, kiknek a leszármazottai, így aztán a Sém leszármazottai, ugye a zsidók nyilván, a Kámi, a Szelecsen, Komorik és azon a vidéken élők, és a Jáfet, a rómaiak, a pogányok. Nyilván nem lehet kihozni az egész Bibliából sem azt, hogy a kínaiak most honnan származnak, de valahol látjuk azt, hogy Istennek az akarata teljesedik be azzal, hogy mind a 3 leszármazotthoz eljut az evangélium. És az egész világhoz Isten eljutatja az evangéliumot. Rómaiakhoz, pogányokhoz, messze lévőkhöz, szerecsenyekhez, négerekhez, sárgákhoz, mindegy, hogy kihez, mindenkihez, és jutott el aztán végső soron az evangélium hozzánk is. Egy 3 részes sorozatnak az első része. Honnan találkozott, hogy találkozhatott ez az ember az izraeliták vallásával? Amikor a babiloni fogságba viszik a zsidókat, deportálják őket, akkor voltak jó néhányan, akik ezelől elmenekültek, akik hát a világban szét szórattak gyakorlatilag. Voltak egyesek, akik Egyiptomba menekültek, voltak, akik még délebre mentek, és jutottak el az Egyiptom déli részéhez, az Elefántiné szigetére. Ez a Nílus közepén található kis sziget, ahol aztán építettek egy templomot is. Na hát ez nem volt a szívük csücske a zsidóknak, akik otthon laktak, mert hát csak, Isten ugye megígérte, hogy csak egy helyen lehet a templom, az pedig Jeruzsálemben, Sion hegyén. És építettek ott egy templomot, ez az ember valószínűleg nem a mai Egyiptom területén élt, hanem attól kicsit nyugatabbra, mai Dél-Szudánnak a területén, kicsit délebbre, mint az Elefántiné szigete. Tehát nyilván onnan tovább is mehettek, ráadásul ez a Szelecsen főkomornik, valószínűleg utazó nagykövet is lehetett. Tehát találkozhatott a zsidók vallásával, találkozhatott a zsidók istenével is. És hát a maga isteneit pedig minek tekintette? Hát valószínűleg, hogy igen kevésnek, mert abból a vallásból, abból a sokfajta, sokféle vallásból, sokféle Isten követő vallásból már talán kiábrándult. Miért megy valaki 2000 kilométer a saját hintóján, még hogyha jó ruhózása volt, akkor is nem lehetett olyan kényelmes, mint ma akár egy autó. 2000 kilométer, ki tudja hány nap. Ha 10 kilométer per órás sebességgel halad, és éjjel-nappal utazik, és sehol nem áll meg, hát az 200 óra, egy héten van 168 óra, tehát hetekbe telt az útja. Miért megy? Mert valahol valami kevés volt neki. Mert találkozott valakikkel, akiknek a hite, akiknek az élete sokkal többet mutatott el, mint az ő saját vallása és saját istenei. Elmegy, hogy találkozzon azzal az Istennel. És így kocsira száll, nagy reményteljesen elindul, és megy, hogy találkozzon azzal az Istennel az eredeti helyén, Jeruzsálem a zsidó fővárosában, Jeruzsálemben, ahol a templomnak is állnia kellett. Egy gazdag ember, mindene megvan, pénzügyminiszter, talán ő a második az országban, és mégis hiányzik neki valami, hiányzik neki valaki. És elindul, hogy megkeresse azt. 2000 kilométer, hetek, talán hónapok útja, és odaér a templomhoz, csak hogy kint ló két tábla. Az egyik az, hogy pogányok ide nem tehetik be a lábukat, a másik, hogy eunokok, kasztráltak, herétek ide aztán végképp nem tehetik be a lábukat. A Mózes 5. könyvében a törvény azt írja a 23. részben, ezzel kezdődik a fejezet, hogy herétek Isten országába, vagy Isten templomába be nem tehetik a lábukat. 2000 kilométert megtett, és mi az eredmény? Milyen csalódás lehetett ez? 2000 kilométer. Ott van a küszöbön, és egyszerűen nem tudja átlépni a küszöböt. De gondoljunk arra, amit Jézus csinál a templomba kétszer is. Kiűzi onnan a kereskedőket, kufárokat. Először még csak kereskedő kufárok, másodszor már rablók. Rablók barjangjává tették. 3 év múlva már ide fejlődött, vagy ide zuhant a társaság. Azt a területet foglalják el, és ott árulnak, ott csinálnak piacot, amely a zsidók, amely a templomban a pogányok udvara volt. Ott adják, veszik az állatokat, váltják a pénzt. És ennek az embernek, aki oda betehette volna majdnem a lábát, csak egy piaci út. Hát ott nem találkozhat Istennel. És otthon nem mondták azt neki, hogy hát ott elmehetsz, de úgyse találkozol vele. De aztán még oda se teheti be a lábát, nem csak azért, mert ott a piac, hanem azért, mert a törvény előírja, hogy ő nem. És színes ruhában, más ruhája volt, mint az akkoriak, vagy az ottaniaknak, és más arcbőr színe, hát lerít róla, hogy nem ide való. És azt mondták neki, hogy kívül tágasabb, és azt mondták neki, hogy ez az Isten nem a te Istened, keres másik Istent. Ez az Isten neked nem Istened. Ott van a küszöbön, és a küszöbről fordul vissza, és az ajtóról pattan le. Pedig milyen reményteljesen indul el. Milyen reményteljesen indul el. Mi is vagyunk talán ilyen reményteljesek, aztán a küszöbről valahogy visszapattanunk. És onnan kell visszafordulni. Amikor azt énekeljük, hogy találkozni jöttem veled, Istenem. És aztán találkozunk valóban Isten tiszteleten Istennel. Mert sok mindenen járhat a gondolatunk, és úgy megyünk el, hogy esetleg szegényebbek vagyunk, mint ahogy ide jöttünk. Annak idején valaki arról az igéről beszélt, amikor a sánta ott koldul a templom kapujában azoktól, akik befelé mennek. És valaki azt mondta, hogy hát persze, hogy azoktól, akik befelé mennek, mert befele gazdagabbak. Bent leadják a pénzt, amikor jönnek ki, akkor már szegényebbek. És hát lelki értelemben mikor vagyunk gazdagabbak? Amikor bemegyünk a templomba, vagy amikor lefáradva esetleg kijövünk? Amikor minden másról jár az agyunk, és meg szegényebbe jövünk ki. Reményteljesen jön az etióp ember, és nem tud meggazdagodni odabent. És lepattan a küszöbről. Vagy eljövünk mi is templomba, és ugyanúgy lepattanunk, mert nem értünk az egészből semmit. És lehet ez az ige hirdetőinek esetleg a problémája, vagy baja, hogy úgy beszélünk olyan kánaáni nyelven, hogy nem lehet ezt megérteni. Természetesen, de lehet, hogy sok-sok probléma, sok gond, nehézség, a hétköznapi dolgok, már jár az agyam, hogy na hétfőn mi mindent kell elintéznem, melyik hivatalokat kell végigjárnom. Hát az ember teljesen frusztrálja. És nem kaptunk esetleg Istentől, nem kapjuk meg azt, amiért jöttünk, amiért megtettünk pár kilométert, esetleg kényelmesen, de azért csak korábban kell föl egy hívő ember vasárnap, mint egy hitetlen. És itt van ez az ember is, és nem, hogy fölkarolták volna, hogy jaj, de jó, 2000 kilométerről eljöttél, hát valahogy vissza kell fordulnia. Van egy mondat a Bibliában, ami elárulja ezt az ő csalódottságát. Csalódás. Csalódás, hogy a templomba csak a tökéletesek tehetik be a lábukat, akik hibátlanok. Csalódás. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy na akkor most már szeretném Isten országában leélni az életemet, szeretnék egy szolgálatot vállalni, aztán a következő pillanatban azt gondolja, hogy hát az mégis lehetetlen. Isten országában szolgálni csak a tökéletesek tudnak. És már is lepattant a küszöbről az ajtóról, és nem tud átlépni egy bizonyos fokot. Csak tökéletesek lehetnek, diakónusok, csak tökéletesek lehetnek, igehirdetők, csak aki tökéletesen hasogatja Isten igéjét, vagy aki olyan tökéletesen meg tud állni minden nehézségben és próbában. Így van ez. Hát valaki közülünk tökéletes, valaki, aki szolgál is valamiben tökéletes, hát soha nem követünk el hibát, hát soha nem mondjunk olyat, amit Istennek aztán ki kell igazítania. De olyan jó, hogy neki van hatalma kiigazítania. Ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Nem változtat meg a történet eseményei visszamenőleg. József sem. De Isten jóra gondolta azt fordítani. A küszöbről kell visszafordulnia. 2000 kilométer. Ennyi az egész. Ennyi. Nem, azért nem adja föl teljesen. Azt olvassuk, hogy visszafele olvas egy bizonyos könyvet. Ézsaiás próféta könyvét. Tehát valószínű, hogy itt szerezte. Azt valószínű, hogy itt Jeruzsálemben, a fővárosban vásárolta. Nagy kérdés, hogy ki adta neki el. Annak idején nem volt minden utcasarkon könyvesbolt, és nem volt minden embernek könyve, tekercse, vagy talán már kódex is lehetett. Nem volt mindenkinek. Nagy kincs volt. Nem vehette meg mindenki. Nem is másoltak annyit. És ő neki mégis volt egy, szerzett egyet vásárolt. És amikor elindul visszafele, megtesz 80 kilométert, amikor Fülöppel találkozik, és már az 53. fejezetnél jár. Akkor fölteszik a kérdést, érted, nem? Hát akkor miért olvasod? Nem olvasod. Olvasod, de nem érti. Olvasod, de nem érti. De mégis eljutott az 53. fejezetig. 2000 kilométer, nem az ő hibájából, de lepattan a templom ajtóról, de azért nem adja föl. Azért olvassa. Azért szerez egy Bibliát, azért érdekli, hogy mi van ott benne. És nem érti. De, abban a pillanatban, amikor ő elindul visszafele, vagy talán egy nappal korábban, szól Isten. Szól Jézus Fülöpnek, hogy menj el. Samáriában van, és onnan kell elindulnia. Hát a Biblia azt mondja, és ha magyar nyelven mondaná, akkor is ezt értenénk alatta, hogy dél felé. És ez mit jelent? Vagy azt jelenti, hogy délre, az égtáj felé, hogy délre menj Samáriától, vagy azt, hogy dél felé kell odaérkezned. Elég nehéz kiszámítani nyilvánvalóan, de ezt rejti a görög szöveg is, délre. És valószínű, hogy ez az ember most már éjjel-nappal utazik hazafele, már minél hamarabb haza akar érni, úgyse jött semmit belőle, úgyse találkozott a Jahvéval, az Istennel, akkor menjünk éjjel-nappal hazafelé. És délre, amikor senki nincs a úton úgyse, akkor jön Fülöp. Hát megint egy elhagyatott hely, egy sivatag, egy puszta, sehol egy normális ember, csak ez a két valamilyen furcsa lény. Az egyik semmit nem ért abból, amit olvas, csalódott, csüggett, a másik pedig egy Istentől vezetett ember. És találkoznak. És a fogaskerekek így egymásba fonódnak, és két független út végre összekapcsolódik. Végre összekapcsolódik. Ki is volt ez a Fülöp? Fülöpről néhány fejezettel előbb olvasunk, egy diakónus volt. Abban az időben választották őt, heted magával, amikor annyira nagy lett a gyülekezet, hogy már egyesekről elfeledkeztek. Hát, gondolkozzunk azon, hogy van a gyülekezetünkben olyan ember, akiről elfeledkezünk. Nem juthat eszünkbe, mert elfeledtettük. De egyesek már panaszoltak, hogy bizony vannak olyanok a gyülekezetben, akikről elfeledkeztek. Akkor hozzák azt a döntést a tanítványok, apostolok, hogy na akkor válaszunk 7 szent élettel teljes ember, akiről jó bizonyságok van mindenkinek. És e között a 7 között találhatjuk ezt a Fülöpöt, aki szerte jár, és vándor prédikátor, és mindenhol az evangéliumot hirdeti. És eljut Samáriába, a zsidók nagy ellenségeihez, és Samária pedig megtér. És aztán onnan járja végig a városokat, most el kell mennie ugye az Etiópoz, aztán pedig végig visszafele Gáza jövezetbe. Megint egy jó kis ellenséges terület. A filiszteusok területe. Ott evangélizál végig, míg nem eljut Cézáreába. És hát hogy van ez, hogy pont az ellenséges területen. Hát úgy, hogy amit Jézus mondott az utolsó szavai között, hogy szerte kell járnatok, és az egész világot meg kell térítenetek. Nincs, hogy ellenség, vagy nem ellenség, meg kell téríteni, kész. És ő hűséges ebben, és Isten pedig megpecsételi. Elindul dél felé, és találkozik ezzel az emberrel. Eljött oda hozzá, mondja a lélek, és csatlakozz a kocsihoz. És ő hallja, hogy ez az ember olvas. Abban az időben hangosan olvastak, ez volt a szokás is, hangosan felolvasni azt, amit olvasnak, és akkor föltesz egy nagyon érdekes kérdést, mert görögül legalábbis ilyen érdekes hangzása van. Aragedinoszkejsz, ha anadinoszkejsz. Hát, de ez ilyen játék szavakkal, vagy nem tudom, de ilyen jó hangzása van. Érted-e, amit olvasol? És a kérdésben már benne van a válasz is, hogy lehetetlenség rá igennel felelni. Ugye nem érted, amit olvasol. És akkor jön is a válasz. És az, amit itt mond, hogyan érthetném meg, ha valaki meg nem magyarázza. Na, ez mutatja az ő csalódottságát. Hogyan érthetném meg, ha valaki nem magyarázza? És már az 53. fejezetnél jár. Ha valaki meg nem magyarázza. Olyan jó, ahogy Fülöpnek a módszerét szinte látjuk. Nem ajtósul ront a házba. Nem oda megy, fölszáll a kocsira, elkezdi magyarázni, engem az Úr küldött, ezt és ezt kell mondanom. Nem. Nem kérdez. Érted, amit olvasol? Hát benne van a kérdésben is már, hogy nem. De azért várja a választ. Aztán föltesz egy másik kérdést is. És aztán mindig várja a választ. Hogy kapcsolódjon. Hogy kapcsolódjon ahhoz az emberhez. Mi néha talán úgy vagyunk, hogy amikor hangzik a kérdés, legalábbis én sokszor úgy vagyok, mikor hangzik a kérdés, akkor már mondom a választ. Csak hogy azért a kérdésnek a vége nem ugyanaz, amire én gondoltam. És vajon meghallgatjuk-e a fiataloknak a kérdéseit? Vagy tudom a választ, mert amikor ennyi idős voltam, akkor ez volt a kérdésem, és ez volt a válaszom. És aztán az emberek így egymás mellett elbeszélgetnek. Vajon meghallgatjuk-e a kérdést? Vajon meghallgatjuk-e azt, amire neki konkrétan problémája van? Hogyan érthetném meg, ha valaki meg nem magyarázza? 2000 kilométer, és már 2100 majdnem mögöttem. Jövök, nem értek semmit. Hogyan érthetném meg, ha valaki meg nem magyarázza? Gazdag ember vagyok. Igen, messzire jutottam. Igen, fölvitte Isten az én gyorsomat. Mindenem megvan. De hogyan érthetném meg? Valami még hiányzik, és még ezt sem értem. Pedig ott van a zsidóknál, akikhez azért eljutottam, és akiknek az örömhíre és az élete eljutott hozzám, azoknál olyan kerek és gömbű volt minden. Én pedig itt vagyok, majdnem találkoztam az Istenükkel mégsem, szerettem egy szent iratukat, abból nem értek semmit. Hogyan érthetném meg, ha valaki meg nem magyarázza? Amikor néztem a szótárat és lapozgattam, nagyon érdekes dolgot találtam, mert erre a magyarázata. Egy érdekes szó szerepel ott. Hogyha nem tudom angolul, hogy van, de tudom, mindegy, de németül és magyarul is érdekes, hogy a saját nyelvvel hozza össze függésben magyarázatot. Magyar, magyarázni. A német is hasonlóan fejezi ki a saját anyanyelvével kapcsolatban, és itt viszont teljesen másról van szó. Nem lefordítani a saját anyanyelvemre az egészet, hanem itt az a szó szerepel, hogy egy darabon azon az úton együtt menni. Egy darabon azon az úton együtt menni a másikkal. Na, ez egy milyen fontos dolog. Fölszáll a kocsiba, és valóban fizikálisan is egy úton haladnak egy bizonyos szakaszon. De lélekben is, gondolatmenetileg is. Hozzá kapcsolódom, fogaskerekek most végre egymásra illeszkednek, itt is, és elkísérem az ő gondolatmenetét, gondolatvilágát egy szakaszon. Nyilván nem azt jelenti, hogy akkor nekem mindenben azonosulnom kell a másikkal, de kapcsolódnom kell hozzá. És egy darabon együtt menne. Na ez aztán egy jó kérdés, hogy ma vannak-e ilyen beszélgetéseink? Itt azt olvasjuk, hogy van egy ember, mindene megvan, látszól a sikere, stb. Csak éppen valami üres belül, és neki szüksége van valakire, aki egy ideig, egy úton együtt halad vele. És ma mindannyiunknak vagy volt már ilyen élethelyzetünk, vagy van, vagy lesz. hogy egy bizonyos élethelyzetben kéne valaki, aki együtt kísér. Nem biztos, hogy jó tanácsokat tud adni, mert tényleg olyan problémáink vannak ma, amire néha egyes embereknek nincs válaszuk. A sokaknak, a senkinek nincs válasza. Vannak kérdéseim, természetesen. De van-e olyan ember, aki elkísér engem az úton? Vagy van-e olyan ember, akit elkísérek egy útján, egy darab élet szakaszán? Kész vagyok-e valakivel együtt menni? Mert egyedül nem megy. És ez egy hihetetlen érdekes, hogy ott olvassa Isten igéjét, és egyedül olvassa, és nem értheti. És nem értheti. Egyedül van. Persze ma nyilvánvalóan, hogy elég sokat értünk már, és hallottunk olyan esetekről, hogy valaki a Bibliát olvasta, és abból lejött neki a tartalma. Megértette azt, hogy kicsoda Isten, és kicsoda Jézus Krisztus. És komolyan megtért, és egy egész szolgálat, és egy egész misszió alakult az ő életére. Nyilván vannak ilyenek is. De a legtöbbször olyanok vagyunk, hogy olvassuk a Bibliát, és nem értjük. És kell valaki, aki egy kicsit, egy darabon együtt kísér bennünket, és talán kérdez, talán válaszol is. De minden esetre együtt vagyunk. Ketten együtt egy úton. Ott vannak a sivatag kellős közepébe. És nem csak fizikálisan, hanem eléggé lelkileg is. Lelkileg is kiégetten szegény ember, ugyan már ezt sem értem. És aztán Fülöp végre szót kap, és végre azt teszi, amiért jött. Ez az ember fölteszi a nagy kérdést a Ószövetségből, Ézsaiás 53, hogy kiről beszél itt ez a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Önmagáról, vagy valaki másról? És olyan dolgokat olvasunk, hogy igazándiból mi se értenénk, ha nem lenne a kezünkben az új szövetség. Mi sem értenénk. De itt van Fülöp, aki már látja azt, hogy mi történt éppen az elmúlt időszakban, és ki az ő ura, és kinek a követségében jár ő. Hogy Jézus az, akiről itt beszél ez a szakasz. Jézus az, akiről 700 évvel azelőtt ez a próféta írt. És aztán elkezdi innentől kezdve magyarázni az evangéliumot, és hirdetni neki Krisztust. És elkezdi neki mondani azt, hogy igen, Jézusról ír ez a próféta, Jézus volt az, aki magára vette a bűneinket, írja az a szakasz, és Ézsaiás 53, Jézus volt, aki magára vette a mi bűneinket, és akit elítéltek, és akit keresztre feszítettek, és mindenki, aki körülötte volt, azt hitték, hogy őt bünteti Isten. Hát valóban őt büntette Isten a mi bűneinkért. És ő pedig egy rossz szót nem szólt azért, mert ő neki kell meghalni a mi bűneinkért. Vagy hadd mondjam úgy, hogy egy rossz szót nem szólt azért, hogy neki kell meghalni a te bűneidért. Erről beszél ott Fülöp, és még sok minden másról, az etióp főembernek. Aztán sok minden másról is, mert egy pillanatban elérkeznek egy vízhez, és úgy kibújtjan ebből az etióp emberből, hogy ugyan már, migától, hogy megkeresztelkedjen, itt a víz. Nem ez a beszélgető társ, nem Fülöp az, aki rá kényszeríti, hogy te figyelj, itt egy kis víz, most már akkor döntsd el, hogy hogyan tovább akarsz, mellette vagy ellene, vagy döntsd már el, hanem belülről fakad az a meggyőződés, hogy ő az eddigi életét leteszi, és ehhez az Úrhoz és Megváltóhoz és Mesiáshoz akar tartozni. És ezt képviselni is akarja a társa előtt. Bemerítkezik, alá merül a víznek, amikor följön, akkor már azt kifejezi azzal, hogy ő már a Jézus tanítványa. Belülről jön, és nem kívülről győzögetik arra, hogy döntsd már el, itt a víz. Tehát nem nyomás gyakorol. És amikor mi beszélgetünk valakivel, vajon hogyan gyakorlunk nyomást? Figyelj, neked már ezt meg azt kéne döntened. Vagy pedig tudunk úgy beszélni, hogy annak az embernek kedve támadjon a helyes útra. Kedve támadjon, hogy Krisztust kövesse. Hogy abban a döntésében is Krisztust kövesse. Hogyan tudunk mi meggyőzni másokat? Hogy ne öklözés legyen, az ne győzögetés, hanem egy belső meggyőződés, hogy Isten meggyőzi belül. Ott vannak ketten a pusztában, aztán az etiópot bemeríti Fülöp, és amikor följön a vízről, akkor Fülöp már sehol sincs. Isten lelke elragadta. Hát itt is titokkal állunk szembe, nyilván, hogy Lukásnak nem az volt a fontos, hogy mindenről pontosan számot adjon, nem tudjuk, hogy hogy történt, nem tudjuk, hogy hogy ragadtatott el, nem tudjuk, hogy merre, azt tudjuk, hogy merre ment, de hogy hogyan történt az egész, mert nem is lényeges. De van egy másik lényeges és kiemelendő történés itt, egy olyan hiány. Amikor eddig megtértek, akkor mindig a Szentlélek úgy látványosan leszállt, nyelveken szóltak, történtek csodák, stb. Itt pedig nem olvasunk arról, hogy a Szentlélek nagyon leszállt volna, olyan látható módon, és nem olvasunk arról, hogy nyelveken szólt volna mindenki. És ez egy nagyon fontos kitétel. Mert Cornéliusnál két fejezettel később olvasunk azt, hogy a Szentlélek leszállt, és mindenki nyelveken szólt. Sok helyen még olvasunk erről, de itt nem olvasunk arról, hogy nyelveken kellett volna szólnia, mert a nyelveken szólás az mutatja azt, hogy valaki megtért volna. Nem. Van anélkül is megtérés. Sőt, mind a mai napig igen sokkal többen vannak, akik nyelveken szólás nélkül térnek meg, mint akik nyelveken szólással. Úgyhogy ez egyfajta hitvédelem a mi részünkről, hogy nem mossuk össze az egész mindent. És itt van egy ember, aki viszont úgy jön fel a vízből, hogy örömmel. Nincs egy Fülöp, de örömmel megy tovább az ő útján. Mert ő nem Fülöphöz tért meg, nem egy emberhez tért meg. Nem egy emberrel találkozott csupán, hanem azon az emberen keresztül Jézussal. Az Ószövetséget olvasta, még nincs új szövetség, de már Jézussal találkozott. És lehet az Ószövetségből evangélizálni? Hát ma nehezen tudjuk elképzelni, de lehet. Jézus is az Ószövetségből hirdette a jó hírt. És ez az ember is az Ószövetséget olvasta, és magyarázták neki, persze az Új Szövetség tartalmával. És tovább megy az útján örömmel. Egy gazdag ember igazi gazdagságot a sivatag kellős közepén kap. Milyen beszédes, hogy olyan gazdagságot kap, amit senki aztán soha el nem vehet tőle. Szóval, hogyha kiemelnék három dolgot, emelnék ki ebből a történetből, azt a reményteljes elindulást, ami talán sokunkra jellemző, valahova elindultunk, valamiben elindultunk, olyan reményteljesen. Egy társ, egy barát, egy barátság, vagy egy család indulása, vagy egy munkahely, olyan nagy örömmel és reményteljesen kapunk bele dolgokba. Aztán sokakat jellemez az a csalódottság, amikor azt hiszi, hogy na most kellene kiteljesedni az életének, aztán mégsem teljesedik ki, hanem nem kap semmit, kifosztják, szinte agyonveri feltileg sokszor. Csalódunk. Csalódunk a társunkban, csalódunk a társaságban, csalódunk a társadalomban, csalódunk sok mindenben. És egyedül vagyunk. Egyedül vagyunk egy pusztában, egyedül vagyunk egy hosszú úton, egy hosszú út áll előttünk sokszor. Hogy jövök én ebből ki? Csalódunk abban, hogy nem kaptuk meg a munkahelyet. Úgy volt, hogy holnap lesz a vizsgám, és még mindig nem holnap lesz a vizsgám. Pedig már hogy szeretném lezárni. Úgy volt, hogy megkapom azt a munkahelyet, mégse kaptam meg. És hány ilyen helyzet van az életünkben. És olyan pusztában levőnek, olyan sivatagban élőnek érezzük néha magunkat, ha nem is mindig. És milyen jó, hogy nem egyszerre mindenki. Tényleg depressziósok közössége, vagy mi lennénk mi. Hanem Isten ad mellénk társak. Az egyiknek hol jobban megy, és a másiknek rosszabbul, aztán néha cserélnek. És milyen jó, hogy ketten vagyunk mindig. Biztos egy gyülekezetben muszáj, hogy legalább ketten legyünk. És aztán elérkezik a puszta kellős közepére, és valami éri, valakivel találkozik. És Jézus meglátja a puszta kellős közepén. A lelki siválság, a gondolatbéli siválság közepén találkozik Jézussal. És azért figyeljünk föl arra is a történetbe, hogy nem egy angyal szállt le ehhez az etiópehoz, nem egy angyal kezdte el neki magyarázni az igét, hanem egy ember küldött oda Isten. Hogy minket küldött a társunkhoz. És hozzánk ember küldött. És nem angyal. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy na, én egyedül is elboldogulok, na, én egyedül is megértem a Bibliát, na, én egyedül is meg tudom harcolni a magam harcait. Hát nem igazán olvasunk a Bibliában ilyenről. Már onnantól kezdve, hogy Ádámnak és Évának teremtette őket. Közösségi lénynek teremtett bennünket. És íme itt is kell valaki mellé. Az angyalok csak kívánnak beletekinteni ebbe az egész hatalmas evangélium dologban. Csak kívánnak, de nem értik. És amikor Kornéliuszhoz Isten elviszi az evangéliumot, akkor is egy emberen keresztül teszi. De miért Péteren keresztül? Itt azt olvasok ebben a történetben, az utolsó versben, hogy Fülöp elragasztatik, végigjárja a filiszteus városokat, eljut Cézáreába. Na most Cézáreában lakik Kornélius. És Cézáreában letelepszik. Lehet, hogy időben kicsit később telepszik le, mint ahogy Kornélius az evangéliumot megkapja, de minden esetre azért ott a környéken dolgozott már addig is és fél. De nem Fülöpöt küldi oda, hanem egy makacs embert, Pétert. Ha Pétert meg nem győzi valaki arról, hogy pogányok is befogadhatják az evangéliumot, akkor senki. Akkor elakad a misszió. Pétert Isten meggyőzi, és ő viszi az evangéliumot, és nem angyal. És itt sem angyal viszi, mert emberek vagyunk, és Isten úgy látta jónak, hogy az evangéliumot, ezt a kincset, ezt a titkot, amivel angyalok csak próbálnak beletekinteni, ezt emberekbe bízza. Ilyen nyavajás sokszor, keszve, a nyelvvel birkózó, görcsös, nem tudom milyen emberekre, de ránk bízta az evangéliumot. Kész vagyok-e odaállni egy másik ember mellé? Vagy kész vagyok-e elfogadni a másik embernek a segítségét? Hogyha tanácsolhatnék valamit, akkor azt tanácsolnám most, hogy alakuljanak ilyen párok a gyülekezetben. Tudom, hogy már egy helyen mennek ezek az imapárok, egy kis csoportba, és olyan jó lenne, és hallom, hogy milyen jó ez, és milyen áldás van rajta, és milyen jó lenne, hogyha tényleg mindenkinek lenne ilyen párja a gyülekezetben, akihez elmehet, akihez elmehetnek. Akihez elmehet, és egy időre, egy szakaszon együtt kísérhetik egymás útját. És ne fordulna elő a gyülekezetbe az, hogy valakiről elfeledkeztek. És valaki fölpanaszolja, hogy rólam elfeledkeztek. De milyen jó, jó vasunk a Bibliában ilyenről is, tehát meg lehetett oldani. És meg lehetett mind a mai napig is oldani. Hajtsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked a te igédet, hogy nem mesét tártál elénk, hanem történetet. Nem sikersztorikat, de mégis láthatjuk, hogy milyen csodálatosan vezettél embereket. És bár aztán egyedül volt az etióp főember is a hazafelé vezető úton, de mégis mind a mai napig vannak evangéliumok, vannak emberek, akik az evangéliumot élik azon a vidéken is. És köszönjük neked, hogy hozzánk is eljutottad a te igédet. Köszönjük, hogy te magad gondoskodtál arról, hogy mi személyesen is megkapjuk az evangéliumot. Meghalljuk azt, hogy te vagy az, aki értünk jöttél erre a világra. Meghalljuk azt, hogy te vagy az, aki magadra vetted a mi bűneinket. Meghalljuk azt, hogy te vagy az, aki meg sem nyitottad a szádat, és egy szóval sem panaszkodtál azért, mert mi helyettünk kell ott szenvedned. És nem panaszkodtál amiatt sem, hogy az Isten elhagyott, és nem bennünket átkoztál, és köszönjük neked, hogy új életet hoztál így. Köszönjük, hogyha hihetünk, ha bizonyos lehet a mi hitünk abban, hogy te vagy a mi Urunk, Jézus Krisztusunk, a Messiás, a mi megváltónk. Köszönjük, hogy neked még mindig van szavad. A nyeszlett, szerencsétlen, az elbukott, az olyan emberekhez is, akik nem érzik jól magukat, akikben valami űr van, akik nem érzik magukat tökéletesnek, mert nem is vagyunk azok. Köszönjük, hogy te hozod el azt a tökéletességet. Köszönjük azt a reménységet, amiről énekelhettünk is, hogy majd odaáll, amikor beengedsz a te országodba, a te véredért, az új ruhában, akkor már ott minden tökéletes lesz. Nem lesz sírás, nem lesz sivárság, nem lesz panasz, nem lesz gáz, hanem öröm lesz. Öröm te benned. Köszönjük, hogy reménykedhetünk abba, hogy kapcsolódhatunk te hozzád, hogy örökké veled érhetünk. Szeretnénk térdet hajtani te előtted, aki Úr és Isten vagy mind a mai napig. Megalázni magunkat te előtted, aki dicsőségesen uralkodsz. Megalázni magunkat, mert olykor a magunk útját akarjuk járni. Köszönjük, hogy látod bennünk a szándékot. Látod, hogyha a te országodba kívánkozunk. Tökéletesen akarunk járni. Meg akarunk felelni neked. Látod, hogyha mennyit akarunk szolgálni, az milyen szándék van mögötte. Köszönjük, hogy komolyan veszed ezeket. Köszönjük, hogy megbecsülöd a mi emberségünket. Akkor is, hogyha mi a másikban sokszor nem látjuk azt. És kérünk is, hogy hadd találkozhassunk veled a hétköznapokban is, hadd találkozhassunk veled egymás közt, hadd találkozhassunk veled a másikban, és hadd tudjunk tovább menni örömmel a mi útunkon. Hadd legyen annyi lelki erőnk, hadd legyen annyi tartalma az életünknek, hogy másokhoz is elvigyük a te örömüzenetedet. Köszönjük, hogy ez a te akaratod, és ehhez minden erőt és mindent megadsz. Amen.